Halleluja, magasztalunk, Atyám, dicsérünk, és áldjuk a drága szent nevedet. Köszönjük, hogy a menny minden erőforrását magunk mellett tudhatjuk, és használhatjuk. Köszönjük, Úr Jézus, a dicsőséges megváltást, a győzelmet, a győztes nevedet, amelyre mindenkinek tédet kell hajtani a mennyben, a földön és a föld alatt. És hálát adunk, Atyám, hogy Te megértést adsz az igéből. Megnyílik a megértésünk szemei. És köszönjük, hogy megláthattuk azt, hogy amikor úrvacsorát veszünk, akkor Jézus haláláról emlékezünk meg, és valójában azt hirdetjük a sötétség erőinek, hogy Jézus uralkodik az életünk minden területén. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, a kiontott drága szentvéredet, mert ezáltal van örök életünk, a Szentvér által nyertünk megigazulást, és köszönjük, hogy Te soha el nem hagysz bennünket. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy megérinted a szíveket, azokét, akik itt vannak, és azokét is, akik ma nem tudtak eljönni. Hálát adunk, drága Szent Szellem, a friss olajért, a könnyebb sikenetéért, és köszönjük, Atyám, a szolgáló angyalokat, akiket mellénk rendeltél, hogy végrehajtsák a rendeleteinket, amit az ige vonalában hozunk. Bőséggel megragadjuk a Szentvért, és kitartjuk a sötétség minden erejével szemben. És kihirdetjük, ördög eddig és nem tovább. Nem lépheted át a gyülekezet kapuját. Nem lépheted át a szentek portáját, mert a Szentvérrel befedett. És minden gonosz erőt, gonosz munkát továbbra is a talpunk alatt tartunk. A Jézus hatalmas nevében. És köszönjük a győzelmet, amit megszereztél nekünk, drága Úr Jézus. És szólítjuk a trónteremből minden életre és minden helyzetre a legtökéletesebb megoldást. Köszönjük, Atyám, hogy a világosságban járhatunk, mint a világosság fiai. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és buzdítsd arra, hogy járj a győzelemben. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. A Szent Szellem már végzi a gyógyító munkát. Otthon volt már sípcsontban, lábszárban gyógyulás. Aztán megjelent vállban, térdben, úgy néz ki, ízületekben munkálkodik most. Néhány gondolat erejéig visszatérnék a múlt heti alkalomra, mert egy-két kifejezést lehet, hogy jobban meg kell világítanom. Volt egy olyan mondat, hogy békeidőben kell felkészülni. Hogy mit jelent ez? Hát azt jelenti, amikor nincs szellemi támadás, akkor az ember elő tudja venni az igét, a Bibliát, a tanításokat, és tudja tanulmányozni, hogy megismerje a Krisztusban kapott hatalmát. Mert ugye nem akkor kell elővenni a súzót, amikor a zárban az állkulcssal matatott a tolvaj. Mert akkor késő lenne. Már előtte kell hónapok elővenni a súlyzót, az izmokat megedzeni. Ugyanígy a hit izmainkra is igaz, hogy nem lehet egy másodperc alatt megerősödni hitben, azt fel kell építeni fokozatosan. Következő ilyen gondolat, hogy az ellenség hadseregében is vannak fokozatok, rangok, és az Efézus 6.12 leírja, hogy fejedelemségek, hatalmasságok, ez élet sötétségének világbírói, és a gonoszság szellemeje magasságban. És a múlt héten elhangzott egy olyan mondat, hogy nekünk a sötétség erői a legfelsőbb erő, amivel kell foglalkoznunk, hogyha még emlékeztek rá. De ez a harmadik fokozat, van még egy negyedik, ugye, a gonoszság szellemeje magasságban, de Jézus úgy tanította Kenneth Hagint, hogy a negyedik fokozattal már ő foglalkozik. Tehát, hogy ez tiszta legyen, az Úr ezt előhozta nekem. Aztán az is elhangzott, hogy elsősorban, hogyha a gyülekezetben van valamilyen probléma, szellemi jellegű probléma, akkor szellemi síkon, tehát imával kell foglalkozni. De ez nem zárja ki azt, hogy esetleg fizikai síkon is kell ügyeket intézni és foglalkozni. Például pásztortársaktól hallottam, hogy volt akiket elküldött a gyülekezetből, mert a gyülekezet kárát vette a jelenlétüknek. Tehát olyan szellemiséget hoztak be, amely romboló volt. Aztán előjárunk is küldött el pásztorokat, mert olyan szellemiséget ragadtak magukhoz, például a szakadás szellemét, a viszálykodás szellemét, hogy ha az bekerül az egyházba, akkor nagyon nagy romboló munkát tud végezni. Tehát ezekben az esetekben biztos, hogy imádkoztak ezekért a helyzetekért, de mivel nem oldódott meg, ezért fizikai szinten is kellett ugye intézkedéseket tenni. Azt szeretném megismételni, hogy az emberi szellemre nincs ráhatásunk, mert mindenkinek szabad akarata van, de hogyha valakin keresztül egy gonosz erő munkálkodik bármelyik gyülekezeti taggal vagy a gyülekezettel szemben, akkor ha nem is tudjuk őt szabaddá tenni, mert nem akar megszabadulni attól a gonosz erőtől, de le tudjuk állítani ezt a gonosz munkát, hogy tovább gyülekezetet ne zaklassa. Múlt hétfőn küldtem ki egy 2016-os proféciát, és utólag olvastam el két dolog, ami kiugrott. Az egyik az, hogy minden visszatartó erőt le kell vágni, ami a munkánkat, szolgálatunkat akadályozná, és Jézushoz kell igazodni. A másik pedig a kompromisszum szó benne van ebben a proféciában. Talán úgy is nevezhető a kompromisszum, hogy alkú, de az értelmező szótár szerint így hangzik a magyarázat, hogy engedményekkel járó megegyezés. És sajnos talán mindannyian ismerünk ilyen testvéreket, hogy azért nem jövök gyülekezetbe, hogy otthon béke legyen. Ez egy kompromisszum az ördöggel, és ez nem jó. Tehát a családi béke érdekében nem jövök gyülekezetbe. De sok ilyen és ehhez hasonló található. Egy nagyon érdekes megértés született a szívemen, hogy a sértődést semmiképpen nem szabad hosszú távon cipelni, mert a sértődés legyőzötté tesz. Az 1 Sámuel 17-ben elolvashatjátok, ha kedvetek van, Dávid és Góliát történetét. 1 Sámuel 17-ben. Góliáttal szemben kiállították a kis vékony, fiatal Dávidot, és ezen Góliát megsértődött. Hogy minek néztek engem, kutyának? Ebnek néztek engem? És mi lett a vége? Góliát le lett győzve. Tehát a sértődés nagyon veszélyes. Nem szabad cipelni. Folytatjuk a Krisztusi Győzelemben című sorozatunkat. A 7. rész következik, a hatalom gyakorlása címmel. Ez szintén egy alaptanítás, úgyhogy nem által többször meghallgatjátok, illetve azok is, akik ma nincsenek itt internetről, le lehet tölteni. Lehet, hogy valaki megint azt gondolja, hogy ma a pásztor megint az ördögről fog tanítani. De nem így van, mert az ördög módszereiről fogtok hallani tanítást, amit fel kell ismerni, hogy hatékonyan tudjunk ellenállt tenni. Az első pontunk a gadarai őrült. Kezdjük a Biblia tanulmányozást a Filippi 2-ben, 6-tól 8-ig, hogy buzdítást kapjatok arról, igenis van hatalmunk Krisztusban.
Aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes léven halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.
Amen. Mit is jelent ez pontosabban? Jézus nem ragaszkodott az isteni természetéhez, önként mondott le minden dicsőségéről. Így született le a földre, tehát hátra hagyta isteni rangját. közösséges emberi született meg, asszonytól született úgy, ahogy mi. És közönséges emberként szolgált a Szent Szellem kenete és ajándékai által. És mi is, akik újjá vagyunk születve, ugyanígy a Szent Szellem kenete és ajándékai által képesek vagyunk szolgálni. Tehát Jézusnak is egyszerű emberként kellett megszületni. Jézus is a szellemek megkülönböztetésének ajándéka által ismerte fel például a tisztátalan szellemet. Olvassuk el az 1 Korintus 12-ben a 7-től 11-ig. Itt találhatók a szellemi ajándékok. 1 Korintus 12, 7-től 11-ig. Három csoportba sorolhatók, és mindegyik csoportban 3-3 ajándék van, ezt majd külön el fogom mondani. Tehát 1 Korintus 12, 7-től 11-ig.
A szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a szellem által, másiknak pedig ismeret szava ugyanazon szellem szerint. Egynek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.
Halleluja! Tehát bármelyik ajándékról van szó, a Szent Szellem kapcsolja be akkor, annál a személynél, ahogy ő akarja. Minden újjászületett és Szent Szellemmel teljes hívőnél az ajándékok valamelyike bármelyik pillanatban működhet. A Szent Szellem megnyomja a kapcsolót, és történnek a csodák, illetve a különböző természetfeletti dolgok. A szellemi ajándékoknak három csoportja van. Az első csoport a kinyilatkoztatás ajándéka. Ebben három ajándék tartozik. A bölcsesség szava, az ismeret, vagy más néven tudás szava, és a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. A kinyilatkoztatás ajándéka a legmagasabb ajándékok közé tartozik. A második csoportban van sorolva az erő ajándékok. Ide tartozik a hit, azaz a speciális hit az ajándéka. Ez nem az egyszerű hit, amit az igéből nyerünk, hanem például, amikor van egy eset, hogy halottat kell feltámasztani. Vagy Pesten is volt a múlt év végén egy ilyen eset. Ott biztos vagyok benne, hogy működött a speciális hit is, meg a csodatevő erők is. És a gyógyítások ajándéka is. Egy halott feltámasztásánál a három erő ajándéknak együtt kell működni. Mert hogyha valaki egy betegségben meghal, akkor először meg kell gyógyítani, hogy ismét visszatérhessen az életbe. Tehát az erő ajándékok a következők. A hit, a speciális hit ajándéka, a másik a csodatevő erők ajándéka, és a gyógyítások ajándékai a harmadik. És figyeljétek meg, hogy többen számban van a gyógyítások ajándékai. Mert többféle betegség létezik. És az erő ajándékok Isten természetfeletti erejét mutatják be. És a harmadik kategória a kiejtés ajándékai, nevezik úgy is, hogy ihletettség ajándéka. Ide tartozik a profécia ajándéka, nem a profétai hivatal, csak a profécia ajándéka, amely bármelyikünknél bármikor megnyilvánulhat. A másik a nyelvek nemei, és a harmadik pedig a nyelvek magyarázata. Ezen ajándékok által Isten valamit kimond valakin keresztül. Tehát a szellemi ajándékok 3x3 az 9 darab van belőle. Röviden így vázolhatnám fel. Olvassuk el a Lukács 8-ból 26-tól 30-ig. Korábban már foglalkoztunk a gadaré őrültel, de nem állt, hogyha megismételjük. Lukács 8-ban 26-tól 30-ig.
És evezének a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával Átelemben van. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, akiben ördögök voltak sok időtől fogva. Sem ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott, és lábai elé esett néki, és fennszóval mondta: mi közön van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolá annak a tisztátalan szellemnek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt, annak okáért láncokkal és béklyókkal megkötőre őrizteték, de a kötelékeket elszagatván az ördögtől a pusztákba hajtaték. Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: mi a neved? És ő mondta: Légió, mert sok ördög ment bele.
Amen. Hogyha csak egy szellem van jelen, egy gonosz szellem, az az első parancsszóra kijön. Kijön az elveszettből. Tehát szeretném kinsúlyozni, hogy csak az elveszettben lehet ugye gonosz szellem. Ebben az esetben Jézusnak meg kellett tudni a nevét, a gonosz szellemnek és a számát. Itt ennél az esetnél a gonosz szellem neve és száma megegyezett, mert azt mondta, hogy légió. Azt jelenti, hogy nagyon sokan vannak. Előfordulhat, hogy néhány esetben, ha ilyen helyzettel kell foglalkoznod, neked is tudnod kell a gonosz szellemnek a nevét és a számát. Kenneth Hagint több esetben személyesen tanította az Úr Jézus, és a második látomásában egy elveszett férfi volt, akivel már az előző alkalmakkor ugye találkoztunk. Most is őről van szó. Amikor Kenneth Hagin odalépett az elveszett férfihez, a gonosz szellem szólt, használta ugye az illetőnek a száját, és azt mondta, hogy ismerlek téged, tudom, hogy ki vagy. Kenneth Hagin azt válaszolta, hogy tudom, hogy mindezt tudod, és azt is, hogy Jézus nevében hatalmam van feletted. Jézus tovább tanította, hogy ne engedd beszélni. Jézus azt is mondta, két igehelyen megtalálható, az egyik a Márk 1.25-ben, csak fölírhatjátok. Jézus azt mondta, hogy némulj el, és menj ki belőle. Tehát Jézus azt adta tudtára Kenneth Hagint, hogy a démonokkal nem kell beszélgetni. Egy kivétel van, amikor szükséges az, hogy megtudjuk a gonosz szellemnek a nevét és a számát. Ennyi beszélgetésünk van az ördöggel. Kenneth Hagin a tudás szava által felismerte, hogy egy megtévesztő szellem volt jelen. Parancsolt neki Jézus nevében, hogy jöjjön ki, de nem jött. Ezért rákérdezett a számára. És az ember száját használva a démon megszólalt, és azt mondta, hogy rajtam kívül még 19-en vannak. Ekkor most már konkrétan tudott parancsolni, hogy Jézus nevében te fő gonosz szellem, meg még a 19 társad, Jézus nevében menjetek ki, és hagyjátok el ezt az elveszett embert. És kimentek. És szabaddá vált az ember. Tehát gonosz szellemekkel nem kell társalogni. Nyugodtan mondhatod azt, hogy Jézus nevében némulj el, ördög Jézus nevében fogd be a szád, és ne használd ezt az embert. Hatalommal. Második pontunk. Hová mennek a kiűzött szellemek? Folytassuk a 31-es től a 33-as versig. Tehát Lukács 8-ban, 31-től 33-ig.
És kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek, és megengedte nékik. És minek utána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohant, és megfulladt.
Amen. Folytatódik az izületekben a munka, most a bokában jelent meg a kenet. Köszönjük a Szent Szellemnek. Ebben az esetben Jézust kérlelték a démonok, hogy ne küldj minket a pokol mélyére. Jézus arra tanította Kenneth Hagint, hogy nem űzheted a gonosz szellemeket a pokol mélyére. És erre is megvan az ige a Máté 8.29-ben. Ugyanis még nem jött el az ideje annak, hogy a pokol mélyére visszaküldjük a sötétség erőit.
És ímé kiáltának mondván, Mi közünk te veled, Jézus, Istennek fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?
Itt a kulcs, hogy idő előtt. Jézus maga sem küldhette a gonosz szellemeket a mélységbe. Ugyanis Ádám bérleti szerződése még nem jár le. Nagyon gyönyörű tanítás volt tegnap a teremtésről. Ajánlom figyelmetekbe, akik még nem hallották. Isten megteremtette az embert, átadta neki a földet, bérleti jogviszony formájában, de amikor az Édenkertben Ádám felségárulást követett el, ezt a bérleti jogviszonyt továbbadta Sátánnak. És minden szerződésnek általában van valamilyen időtartama. 6000 év az, amíg az ördög szabadon munkálkodhat. Bár az új szövetségben már a hívők hatalmat kaptak, hogy megfékezik az ördög munkáit. Jelenleg e világ ura a Sátán. Ezt írja a 2 Korintus 4:4. Tehát egy hatalom átruházás történt. Isten Ádámnak adta hatalmat, az Ádám pedig sajnos továbbadta az ellenségnek. Menjünk tovább a Máté 12. fejezetéhez, 43-tól 45-ig.
Mikor pedig a tisztátalan szellem kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve és nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem, és odamenvén üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt. Akkor elmegy, és vesz maga mellé más 7 szellemet, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.
Amen. Tehát a kiűzött démonok száraz helyeken járnak. És mivel nem találnak nyugalmat, igyekeznek visszatérni abba a személybe, ahonnan kijöttek. De ráadásul még visz maga mellé még cimborákat. Megint hangsúlyozom, hogy ez az újra nem született emberekkel történhet meg. És addig maradnak egy elveszett emberben, na meddig maradnak? Addig maradnak, amíg újból valaki ki nem űzi őket, vagy újra nem születik, mert akkor Jézus költözik be, vagy meg nem hal. És amikor valaki meghal, akkor a démon elhagyja őt, és keres egy új házat magának. Ez lehet ember, vagy lehet állat. Mert amikor használnak egy testet, akkor tudják magukat kifejezni, megnyilvánítani. Kenneth Hagennek volt egy megtapasztalása. Éppen bent volt egy kórházban, és egy gyomorbeteg ember meghalt. És érezte, hogy valami ráugrott. És borzalmasan égett a gyomra. És azonnal felismerte, hogy mi történt. A meghalt szeméből kijött ez a gonosz szellem, a betegség szelleme, és keresett egy új házat. És ahogy ő felismerte, Jézus nevében visszautasította, hogy nem jöhetsz át hozzám. És elhagyta. Tehát látjátok, hogy mennyire fontos ismeretet szerezni a szellemi dolgokról. Az ellenségnek a módszereiről. 2 hónap múlva Kenneth Hagen a gyakorlatban is alkalmazhatta azt, amit Jézus tanított neki. Az egyik gyülekezetben az egyik vezetőségi tagfia, aki 38 éves volt, elég súlyos állapotba került, nem volt üdvössége, ivott, drogozott, rohamai voltak, és volt, amikor el kellett vitetni, hogy ne csináljon kárt magába vagy a család tagjaiba. Egy zongorát olyan könnyedén nekivágott a falhoz, minthogyha egy könyvet csapnánk oda a falhoz. Ez az ördög természet feletti ereje volt. Tehát muszáj volt esetenként elvitetni. Kenneth Hagen elment hozzájuk kérésre. Hozzáteszem, hogy ezzel a fiatal emberrel soha nem találkozott. Tehát nem ismerték egymást. Amikor a fia meglátta Hagent, megszólalt, azaz a démon használta a fiúnak a hangját. És azt mondta Hagennek, hogy ismerlek, tudom, hogy ki vagy. Láttalak 2:10-kor megérkezni a városba, elsorolta, hogy melyik utcákon és melyik szállodába ment, ezt senki más nem tudta, csak Hégen. Ebben az esetben egy láttató szellem jelentette meg ennek a fiatalembernek, hogy ő megérkezett a városba, milyen útvonalon haladt, hol szállt meg. Kenneth Hagen visszaválaszolt, hogy tudom, hogy ismersz, de Jézus nevében hallgass el, és gyere ki belőle. Amit tanult előzőleg Jézustól, azt a gyakorlatban használta. A fiú arca teljesen megváltozott, megszabadult. Hiba az, amikor a keresztények egy szabadulás kapcsán megnyilvánulást várnak. Nem az a lényeg, hogy van-e valamilyen természetfeletti megnyilvánulás, az a lényeg, hogy az illető szabaduljon meg. És ebben az esetben minden külső jel nélkül megtörtént a megszabadulás. Harmadik pontunk, mai tanításnak a fénypontja, te gyakorold a hatalmadat. Ez Hagennek a harmadik látomása volt, amikor Jézus tanította őt. Ahogy Jézus Kenneth Hagen tanította, egy esetben közéjük szaladt egy majomszerű lény, aki ott Jézus és Hagen között ugrált, füstöt eregetett, sikítozott, és végül is eljutottak odáig, hogy Hagen nem értette már Jézus szavait. Kezdetben Hagen Jézusra várt, hogy tegyen valamit. De mivel már nem hallott a tanítást, nem látta Jézust, ő csak hamar parancsolt, hogy Jézus nevében te démon, hagyd abba ezt a tevékenységet, és megtörtént az eredmény. Ez a kis lény a padlón összerúgyva ott nyűszített, mint egy megvált kutya. És abba hagyta ezt a zavaró munkálkodást. Jézus azt mondta, hogy ha te nem cselekedtél volna, én sem tehettem volna semmit. Ezt még egyszer elmondom. Hogyha te nem cselekedtél volna, én sem tehettem volna semmit. Kenneth Hagen először nem értette, de aztán világosságot kapott abból, hogy Jézus ezt azért mondja, mert ő átruházta a hatalmat Krisztus testére. Időpazarlás úgy imádkozni, hogy Isten, tegyél valamit az ördöggel, mert a hatalom nálunk van, hívőknél. Isten elküldte Jézust, aki elvégezte a munkát. Az egyik igénk az 1 János 3.8-ban van. Itt az ige megmutatja Jézus jövetelének a célját.
Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Amen. Ezt mondjuk együtt. Azért jelent meg...
Azért jelent meg
Istennek a fia, hogy az ördög munkáit leroncsa. Amen. Kolosse 2.15. Ez pedig azt mutatja be, hogy Jézus győzelmet aratott az ördög felett, amikor feltámadt.
Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.
Amen. Amen. Igazából a vers elejére oda kívánkozna, hogy Krisztus lefegyverezte az ellenséget. Mit gondoltok, mikor fog legközelebb foglalkozni Isten az ördöggel? Mert per pillanat a hatalom a mi kezünkben van. Az egy másik kérdés, hogy ki mennyire használja. A Jelenések 20-ban 1-3-ig olvassuk el. Isten legközelebb akkor fog foglalkozni az ördöggel, amikor elkezdődik az 1000 éves milleniumi időszak, elküldi az ő angyalát, és láncra veri az ördögöt. 1000 évre. Képzeljétek el, hogy 1000 évig csak szeretet lesz a földön. Semmiféle torzsalkodás. Milyen jó lesz?
És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében. És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözé azt 1000 esztendőre. És veti őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
Amen. Tehát Isten per pillanat semmit nem tesz az ördöggel, mert minden hatalmat Krisztus testének átadta az Úr Jézus. Tehát a hívőknek kell hatalmat gyakorolni az ördög felett, és nem Istennek. Hégen, ahogy a Biblia írja, kért Jézustól két vagy három igét, hogy ezt alátámassza. És Jézus azt mondta, nem kettőt adok, nem háromat, négyet adok, hogy biztos legyen. Ezt a négy pontot most még megnézzük. Az első bizonyíték. Máté 28:18.
És hozzájuk menvén Jézus szólanékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön.
Halleluja. Jézus a feltámadását követően közvetlenül azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom. Idáig világos minden, ugye? De közvetlenül így folytatta. Elmenvén. A 19-es vers.
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
Amen. Tehát Jézus azt mondja az egyik versben, hogy nékem adatot minden hatalom, utána azt mondja, hogy menjetek el. Ezzel átruházta a hívőkre a hatalmat, mert ha nem lenne hatalmuk, nem tudnak elvégezni azt a munkát, ami a 19-es versben le van írva. Tehát itt történt meg a hatalomnak az átadása. Ugyanezt megtaláljuk, csak írjátok fel az ige számot, a Márk 16:15-ben hasonlót mond az ige, hogy menjetek a széles világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Tehát ez párhuzamban van a Máté 28:19-el. Tehát látjátok, hogy Jézusé a hatalom, de a következő versben ő átadja, hogy a tiétek. Végezzétek el a munkát, mert ő tudta, hogy fel fog menni az Atyához. És a Márk 16:17-ben, azt nézzük meg, mi az első jel, ami a hívőket követi? Ördögöket űznek. Márk 16:17.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak.
Menjünk tovább.
Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Amen. Tehát a hatalom használatának az első jele az, hogy az újjászületett hívők, amikor használják Jézus nevét hatalommal, az ördögök eltávoznak. A gonosz szellemek elmennek. Nem tudnánk parancsolni a gonosz erőknek, hogyha nem lenne hatalmunk. Ez logikus, ugye? Néha keresztények tesznek fel buta kérdést, hogy miért engedi meg Isten, hogy az ördög ilyen borzasztó dolgokat tegyen a világban. Amíg ők Istenre várnak, valójában Isten rájuk vár, hogy cselekedjenek. Nagyon fontos gondolat, hogy Isten igéje áll a nekünk adott hatalom mögött, ezért bátran használd Jézus nevét. Hogyha ellenállsz, az ellenség megfutamodik. Ha térdet hajtasz, akkor keresztül gázol rajtad. Két lehetőséged van. A második bizonyíték, Jakab 4:7.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.
Elmenekül rettenetes félelemmel. Nem azt mondja itt az ige, hogy kérj meg valakit, hogy helyetted ellenálljon. Azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek, és rettenetes félelemmel elfut előled. Nem azt mondja az ige, hogy kérd meg Jézust, hogy dorgálja meg az ördögöt. Ennek az igének az alanya a ti. Tehát ti, azaz te, állj ellen az ördögnek. Nem adhatod ki ezt a munkát albérletbe. Az értelmező szótár azt írja, hogy elfutni valamitől nagy félelemmel. Láttatok már tévében olyan turistákat, akik a tűzhányó oldalán túráznak. El tudjátok képzelni, hogyha egy ilyen turista azt veszi észre, hogy elkezd folyni a lába. Milyen gyorsan fog leszaladni? Mint a kengyelfutó gyalogkakuk a rajzfilmbe. Nem fog megállni fényképezni, meg a tájba gyönyörködni. Rettenetes félelemmel fog futni, hogy nehogy utolérje. Tehát Jézus nevére ilyen félelemmel fut el az ördög. Ezt jó, hogyha erről egy képet alkotsz magadnak. A démonok nem tőlünk félnek, hanem attól, akit képviselünk. És mi Jézust viseljük. Amikor Jézus nevében gyakorlod a hatalmadat, akkor az ellenség el fog menekülni. Nincs más választásom. Az ördög nem uralkodhat egy újjászületett hívő életében, ha csak meg nem engedi. Semmi nem fog történni akkor, hogyha egy hívő nem gyakorolja hatalmát, vagy az a hívő nem áll ellen az ördögnek. Akkor minden marad változatlanul. A harmadik igénk, a harmadik támpillérünk az 1 Péter 5-ösben, a 8-as, 9-es vers.
Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazon a szenvedések telnek be.
Ezek a szenvedések teszteket és próbákat jelentenek. Hitpróbákat. Az ellenség egy ellenfél. Ez az ellenfél felsorakozott a hívők ellen. De ne felejtsd el, mit olvastunk az előbbi igékben, hogy ez egy legyőzött ellenség. És csak mind egy ordító oroszlán jár. Nem ordító oroszlán, csak ahhoz hasonló. Mind az ordító oroszlán. Egyik pásztortársam, amikor itt járt a környéken, azt mondta, hogy hát nincs már neki foga. Már csak így cuppogni tud. El se tudna rágni, hogyha bekapna. Meg amnéziás. Mindig elfelejti, hogy le van győzve. Emlékeztetni kell rá. Ez az ordító oroszlán nem az elveszetteket keresi. Nem az elveszetteket keresi, hogy elnyelje őket. Mert ők már hozzátartoznak. A hívőket igyekszik elnyelni, hogyha megengedik. De dicsőség Istennek, nekünk vannak fegyvereink. Az egyik a szellem kardja, ami nem más, mint az ige, kétélű kard. Tehát az egyik a szellem kardja, ami Isten igéje, a másik pedig Jézus neve. Ezekkel a fegyverekkel meg tudsz állni a krisztusi győzelemben. Ki kell kényszeríteni azt a győzelmet, amit Jézus már megszerzett. Állj ellen az ördögnek, futamítsd meg, mert megvan hozzá a hatalmad. Te vagy az egyetlen, aki ellenállhat az ördögnek a te saját életedben. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kérhetsz imatámogatást. Az Úr Jézus a pásztort azért adta, hogy tudják kihez fordulni, hogyha szükséged van egy imatámogatásra. A pásztor nem az ellenséged, hanem a segítőd. Hogy elfoglald a hatalmi helyedet, ehhez az elmédet meg kell újítani Isten igéjével. Egy igét írtam ki, Hózseás 4:6. Ehhez hasonló igéket találtok a Békánváros könyvek elején.
Elvész az én népem, mivel hogy tudomány nélkül való. Mivel hogy te megvetetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom ne légy. És mivel hogy elfeledkeztél Istened törvényéről, elfeledkezem én is a te fiaidról.
Az első mondat a lényeges, hogy igei ismeret nélkül elvész a nép. Az igei ismeret által nyerünk hitet. Ahogy halljuk a prédikálást, úgy nyerjük a hitet. Így erősödünk szellemben, és így tudunk mind jobban megállni a krisztusi hatalmunkban. Tehát itt az ismeret nem az intellektuális tudást jelenti, hanem a Biblia ismeretet. Negyedik igénk, a negyedik pillérünk az Efézus 4:27.
Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
És olvassuk el, hogy hogyan ne adjunk helyet a 26-os versben.
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon.
Amen. Így lehet helyet adni, hogy az ember haragszik. Cipeli a megsértődést. Ebből a versből az következik, hogy egy hívő képes helyet adni az ördögnek. De ne tedd. Minden ajtó csukjál be. Az ördög csak úgy tud helyhez jutni az életedben, hogyha megengeded, hogyha az illető esetleg tudatlanságban van, vagy elmulasztja gyakorolni a hatalmát. Ez a három eset van. Amikor engedelmeskedsz Istennek, akkor leszel olyan helyzetben, hogy el tudj állni az ördögnek. Erre a mondatra nagyon felfigyeltem. Elmondom még egyszer. Amikor engedelmeskedsz Istennek, akkor leszel olyan helyzetben, hogy ellen tudj állni az ördögnek. Amilyen mértékű az engedelmességed Isten irányába, olyan mértékű lesz a hatalmad az ellenséggel szemben. Tehát az Isten iránti engedelmesség az kulcskérdés. Ez a négy ige megerősíti azt, hogy a hívőknek hatalmuk van Krisztusban. És ezt nekünk kell gyakorolnunk. Még egy igénk van, egy záró igénk a Róma 6.14-ben.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Amen. Amen. A bűn és a sátán rokon értelmű szavak. Ezt az igét úgy is lehet olvasni, hogy a sátán ti rajtatok nem uralkodik. Mert Jézus legyőzte. Te újjászülettél, kegyelem alá kerültél, és Jézus a te urad. Mert megvalultad Jézust uradnak és megváltódnak. Gyógyítódnak, szabadítódnak, úgyhogy happy. Jelentsük ki közösen. A győztes él bennem,
a győztes él bennem,
aki hatalmasabb a sátánnal.
Aki hatalmasabb a sátánnal.
Amen.
Amen.
Ezért mindig a felkent igét hirdesd. Ne azt, amit az ördög tesz. Mert ezzel legyőzöd saját magadat. A Kenneth Copeland napi adagjában szintén arról ír, hogy mindig ugyanazt mondjuk. Ha egyszer imádkoztunk egy gyógyulásért, akkor azt követően a gyógyulás szavait szóljuk magunk felett, vagy az illető felett, akiért imádkoztunk. És ebben a kis részben is pont azt írja, hogy elmennek a hívők, teljesen világi módon kezdenek el beszélni, és lerontják az imáikat. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani, tudom, hogy nincsenek véletlenek, de tegnap, vagy valamelyik nap rákattintottam az internet rádióra, és gyorsan fel is írtam, hogy melyik tanítás ment. Álljatok ellen az ördögnek. 2012. 7. hónap 22-e. Ezt írjátok fel, hogyha meg szeretnétek hallgatni, mert ez egy nagyon jó kiegészítő anyag. Fogterületén is megjelent a gyógyítókenet. Köszönjük az Úrnak. Még szeretnék valamit elmagyarázni. Az ige mondja, hogy mindig ugyanazt valljuk. Tehát, hogyha gyógyulásról szóltunk, akkor a gyógyulást mondjuk az ima után is, mert különben a saját imánkat lerontanánk. Hatástalanítanánk. Ahogy előjárunk tanította, hogy nem az az ima dönti el a helyzetedet, az egészségedet, az állapotodat, ami a gyógyítósorban történik, hanem az, amit azután kimondasz. Ugyanúgy szólsz, ahogy ami a gyógyítósorban elhangzott, tehát a gyógyulásról beszélsz, vagy magad ellen beszélsz. Ez nagyon fontos dolog az, hogy mindig ugyanazt mondjuk, azaz mindig az ige vonalában gondolkodjunk és beszéljünk. De az Úr adott hozzá még egy képet. Van még egy fontos momentum. Tehát kérhetünk mi Istentől dolgokat. A Márk 11.23 azt mondja, hogy imádkozunk, az ima pillanatában hitben elfogadjuk, hogy az megvan, a hit kezével kinyúlunk, megfogant a szívünkben az a bizonyos dolog, és ha kitartunk hitben, akkor az meg lesz. Ábrahámnak 25 évig kellett kitartani hitben, hogy az ígért gyermek megszülessen. Miért tudott kitartani 25 évig? Mert volt egy képe. Olvashatjátok a Bibliában, hogy Isten, amikor megígérte a gyermekáldást, kivitte a csillagos ég alá, és felmutatott, hogy nézd meg, ilyen sok lesz a te utódod. És amikor Ábrahámot is megkérdőjékezte, meg Sárát is megkörnyékezte a kételkedés, hogy ilyen idős korban valóban lehet. Tehát Isten megígérte. Akkor kiszaladtak, megnézték a képet, hogy Isten mit mutatott, hogy ennyi lesz. Tényleg ennyit mutatott. Akkor biztos, hogy meg lesz. Tehát, hogyha imádkoztál valamiért, vagy imádkoztunk a gyógyítósorban, akkor ezt követően mindig ugyanazt mond, még egy képet tarts magad előtt a változásról, a célról, amit szeretnél elérni. Mert ha nincs ott a kép, akkor nagyon sokáig tart, mire az beteljesedik. Tudom, hogy a fizikai látható kép az teljesen ellentétes a hit képével. Nem tudom fejből, melyik ságvári újságban volt. A főcíme az volt, hogy a képzelőerő fontossága. Ebben még tudtok morzsákat magatoknak elvenni. Hogy mennyire fontos, azon kívül, hogy mindig ugyanazt valljuk meg, mindig a hitünket valljuk meg, mindig az igét valljuk meg, az mellett, hogy egy képet is magunk előtt lássunk a végeredményről. Bármi legyen az. Tehát fontos, hogy ez a kép ott legyen előttünk, ahogy Ábrahám előtt is ott volt a csillagos ég. Minden este meg tudta nézni, hogy Isten mennyi utódot ígért. Vagy rajzold le magadnak, és tedd ki a falra. Tehát nagyon fontos, hogy ez a hit képe ott legyen. Ott legyen előttünk. Halleluja. Köszönjük az Úrnak a figyelmeteket. Gyógyító sor következik. Fogadjátok a kenetet, és a kenet szabadulást hoz. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében kiárasztjuk a hitünket, hogy ezek a kelmék megtelnek kenettel, a te dicsőségeddel, és eljutnak az otthonokba Jézus nevében. És a kenet megtöri az otthonokban az igát, a kenet megtöri a testekben levő tüneteket, és egészséget hoznak elő Jézus nevében. Halleluja, dicsérünk és magasztalunk, atyám. Köszönjük a veled való közösséget. Ennek a növekedő mértékét kívánjuk a Jézus nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, menjen és földön. Áldjuk, magasztaljuk a szent nevedet. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét, amihez nincs mit hozzátenni, mert ez teljesen bevégzett mű. Köszönjük az engedelmességedet, drága Úr Jézus, a megtört testedet, a kiontott véredet. Halleluja. Köszönjük, hogy te uralkodsz. Amikor a te halálodat hirdetjük, akkor te uralkodsz a Jézus nevében. Amen. Van még két igénk. Vevők vagytok rá? A tegnapi pesti tanításban kiugrott nekem a 2 Korintus 11:3. 2 Korintus 11:3.
Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával becsapta Évát, akként a ti gondolataitok is megrondatnak és eltávolodnak attól az egyszerűségtől és tisztaságtól, amely Krisztusban van.
Amen. Ahogy beszélgettem a távoli pásztortársammal, hangot adtam annak a kérdésemnek, hogy az elmúlt években vagy 10 évben nem voltak komolyabb, illetve súlyos gondok a gyülekezettel. Egyszerűen jöttünk, szolgáltunk, hazamentünk, és békesség volt. És megerősíti, hogy igen, ezt ő is így tapasztalja, hogy most az utolsó időkben az ellenség felgerjed, erre van is ige valahol, hogy érzi a vesztét a füstös képű, és még rugdalózik az utolsó napokban, és amire nekünk hívőknek itt az utolsó időkben nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, az az elménknek a védelme. Mert könnyen eljuthat egy hívő oda, hogy megrontatnak a gondolatai, tehát letér a gondolkodása az ige vonaláról, és nem csak megrontatik a gondolata, hanem el is távolodik az igétől. Tehát nagyon-nagyon figyelni kell, hogy amit magunkhoz engedünk, az igével megegyezik-e, vagy ellentétes. És az ördögnek vannak ravasságai. Be tudja cserkészni a híveket. Alattomosan. Úgy, ahogy ő Évát is becserkészte. És nagyon furmányosan tette fel a kérdést, hogy Isten valóban azt mondta? És amikor Éva visszaválaszolt, nem teljesen az igével válaszolt vissza. Ha az igével válaszolt volna vissza, akkor minden bizonyára nincs ilyen baj, nincs felségárulás, mert az igében ott van az erő. És amikor Jézus a bemerítkezés után három esetben találkozott a pusztában az ördöggel, egyszerűen nem vitába szállt vele, hanem kijelentette, hogy meg van írva. És eltávozott tőle egy időre. Nem örökre, egy időre. Tehát nekünk is kell tudnunk legalább néhány igét a fontos területeken, hogy mit válaszoljunk, amikor jön, vagy gondolatokat hoz, vagy tüneteket hoz, hogy meg tudj válaszolni. Ördög, meg van írva. Én Jézus sebeivel gyógyulást nyertem. A gyógyulás az enyém. Isten betölti minden szükségemet dicsőségesen Jézus Krisztusban, feljebb, mint elképzelni, vagy elgondolnám. Tehát ezekre az igékre, amik ilyen kulcsfontosságúak, akár ki is írhatod egy papírra magadnak, ott legyenek, hogy a szemed el ne távozzon róla. Példabeszédekben a 4. fejezetben nagyon gyönyörűen le van írva, hogy mindig arra tekintsél, arról gondolkodjál, a szádat el ne hagyja az ige, mert az igében élet van, erő van, az ige felkent. És a korábbi tanításokban is több esetben arra került ugye a fókusz, hogy az ellenség az elmét támadja elsősorban. Az újjászületett ember szellemben Jézus, akik oda nem tud menni, nem tudja birtokba venni, de az elmején keresztül tudja manipulálni. Talán a múlt héten volt a 2 Korintus 10:5, hogy minden gondolatot ejtsünk Jézus fogságába. Minden gondolatot vizsgáljunk meg, hogy megegyezik-e Isten igényével. Vagy pedig, ahogy a pesti tanításban hallottuk, hogy az Úr Jézus homlokából kifolyt vér, ami a tövis korona által okozott sebek miatt folyt ki, ezt a vért használhatod arra, hogy levéd az elmédet. Hogy ne jöjjenek támadó gondolatok. Megtévesztő gondolatok. Ez egy nagyon jó módszer. Ez egy nagyon jó eszköz. Nagyon jó fegyver. Inkább fegyvernek nevezem. Az elme az ördög játszótere. Hát te ne hagyd, hogy játszódozon a te elmédbe. Másik igénk a példabeszédek 13:20. Nagyon sokat mondó ige. Azt mondja, hogy nem mindegy, hogy kivel barátkozol.
Aki jár a bölcsekkel, bölcs lesz. Aki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol.
Amen. Ez azt jelenti, hogyha valakivel van közösséged, akkor a szellemiség óhatatlanul átragad. Na most, hogyha egy jó közösséghez tartozol, most akár egy gyülekezethez, vagy akár a munkahelyen, vagy egyik hívő testvérrel kialakul egy szent kötelék, akkor a szellemiség oda-vissza működik. Előjárunk ezt régen úgy tanította, hogy ti olyanok lesztek, mint én pedig olyanok leszek, mint ti. Meg sem kell szólalni ehhez, mert a szellemiség kommunikál. Tehát a cikevás azt mondja, hogy ha bölcsekkel tartasz kapcsolatot, akkor bölcs leszel. Ha bolondok mellé szegődsz, akkor bolond leszel. Ezt mondja. Tehát nagyon-nagyon meg kell válogatni hogy kivel kötünk szorosabb kapcsolatot. És hogy elnézem a szentek kapcsolatait akár az interneten, nem mindig szerencsés. Sok esetben nem is tudjuk, hogy milyen szellemi háttér munkálkodik valaki mögött. Vagy csak később tudjuk meg. Az utolsó napokban Istennek egy hatalmas dicsősége fog kiáradni, erről vannak proféciák. 100 évvel ezelőtt is már megprofétálták. És most olvastam egy neves szolgálónak a könyvét. Azt írja, hogy az utolsó időkben olyan hatalmas lesz Isten dicsőségének a kiáradás, hogy 1 milliárd ember fog megtérni az Úrhoz. De ehhez tényleg az Úrnak kell megnyerni a szíveket. Ne felejtsetek el szóróanyagot vinni, hogyha szükségetek van rá. Akkor megköszönjük a figyelmeteket, a jelenléteteket. Jövő héten várunk benneteket.